A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy a szól hozzánk Márk evangéliuma soron következő igerészéből, a 12. fejezet első versétől a 12. versig terjedő ige szakaszból. Isten igéjét olvasom, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Jézus ekkor példázatokban kezdett beszélni nekik. Egy ember szőlőt ültetett. Körülvette kerítéssel, borsajtót ásott, és tornyot is épített benne. Azután bérbe adta munkásoknak, s elment idegenbe. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a munkásoktól, a szőlő terméséből. De azok megfogták, megverték, és elküldték üres kézzel. Ismét küldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték, meggyalázták, némelyeket megvertek, és némelyeket megöltek, majd megölték. Egy valakije volt még, szeretett fia. Őt küldte el hozzájuk legvégül. Mert így szólt, fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség. Megfogták, megölték és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írás sem olvastátok? Az a kő, amelyet megvetettek az építők, az lett szegeletkővé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól, mert azok megértették, hogy róluk, mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. A minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igéje hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Urunk, dicsérünk téged megtartó kegyelmedért, hatalmas szeretetedért, amellyel hordozol minket. Urunk, mindenért hálát adunk, mert tudjuk, üdvösséget munkálsz bennünk, közöttünk, általunk. Megvalljuk, méltatlanok vagyunk irgalmadra. Csak alázattal, töredelmes szívvel állhatunk meg te előtted mi, akik olyan sokszor visszaélünk az egyszülött fiatban, Jézus Krisztusban közölt határtalan szereteteddel. Urunk, köszönjük az elkészített igét, köszönjük a testvérek közösségét, és köszönjük azt, hogy igédre figyelve, kegyelmedre hagyatkozva megtapasztaljuk, hogy te felemelsz bennünket. Urunk, emelj fel, tisztíts meg, eleveníts meg minket, örvendeztes igéddel, boldogíts jelenléteddel, amely megvidámít, éltet és bátor szívet adj. Így ajándékozz meg bennünket élő igéd üzenetével, hogy a nehéz igéből is felragyogjon számunkra az életmentő, üdvösséges evangélium. Élő Istenünket szülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igének hallgatására készülve, kérjük a Szentlélek erejét énekmondással is, a 301. dicséret 6. versét énekelve, kérünk Úristen tégedet, erősítsd meg híveidet, hogy vehessük szent igédet, és vallhassuk te hitedet. Kedves testvérek, Isten ígére, mely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangélium a 12. fejezetének első 3 verseiben eképpen. Jézus ekkor példázatokban kezdett beszélni nekik. Egy ember szőlőt ültetett, körülvette kerítéssel, borsajtót ásott, és tornyot is épített benne. Azután bérbe adta munkásoknak, és elment idegenbe. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a munkásoktól a szőlőterméséből. De azok megfogták, megverték, és elküldték üres kézzel a szolgát. Amen. Kedves testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus jól ismert példázata áll előttünk, ezen a nyári vasárnapon. A mai alkalommal az egész példázatot magyarázzuk, áttekintve annak ívét, és hogyha az Úr könyörül rajtunk és megadja, akkor a következő vasárnapokon pedig belemegyünk a példázat részleteibe, hiszen olyan gazdag ez a példázat üzenetekben, hogy egy ige hirdetésben nem lehet azt a testvérek elé tárni. Most tehát az egész példázatra figyelünk, és mivel minden példázatnak van egy lényegi üzenete, egy úgynevezett hasonlítási pontja a képek és az üzenet között, ezért a mai alkalommal az egész példázatra figyelve erről a lényegi üzenetről lesz szó, és reménység szerint a következő vasárnapokon a részletek is ehhez kapcsolódva újabb gazdag üzenetekkel ajándékozhatnak meg bennünket. És ez a lényegi üzenet, amely egyben az ige hirdetésem címe is így hangzik, visszaélünk a gazda, az Isten határtalan szeretetével. Mert ebben a példázatban a gazda az egyetlen élő Isten, akiről a példázat képi világa szerint azt olvassuk, hogy ez a gazda szőlőt telepített. Szőlőt telepített, és ez a szőlő, ha innen a szőlő felől nézzük a példázatot, jelenti Isten kiválasztott népét, Izrael népét, de a teljes Biblia összefüggésében jelenti Isten újszövetségi népét, az egyházat, s még tágabb összefüggésekben pedig az egész emberiséget, az egész világot. És ezzel a szőlős kerttel, mint képpel fejezi ki az ige a gazdának, Istennek a szeretetét. Isten szőlőt telepített. Isten világot teremtett. Népét elhívta a szolgálatra. Lényének lényegéből, az élet ajándékából adott nekünk, és hogy életünk tartalmas legyen a világban az ő dicsőségére, ezért feladattal, szolgálattal bízott meg bennünket a szőlőben. Olyan szemléletesen szól ez a példázat Istennek erről a jóságáról, szeretetéről. Például, hogy kerítéssel vette körül a szőlőt. Ez a kerítés az Isten kijelentése, az Isten igéje, az Isten igének fő üzenete, a megváltó Jézus Krisztus örömhíre. Isten renge, amellyel védi a szőlőt, védi az ő népét, az egyházát, az emberiséget, ezt a világot, hogy az Isten renge megtartson bennünket az ő dicsőségére és a másik ember javára. Gondoljunk bele ebbe a képbe, hogy kerítéssel vette körül ezt a szőlőt, kerítéssel vette körül az életünket, ebben benne van Isten óvó, megváltó, megtartó, gondviselő és megszabadító szeretete, amellyel körbeöleli az életünket. Őrtornyot is helyezett a szőlőben. Az őrtoronynak pedig a lényege az, hogy figyelje a szőlőt, és ha veszély leselkedik a szőlőre, akkor jelezzen, akkor figyelmeztessen. Ez az őrtorony, Isten igéjének a hirdetése, mindazokat jelenti, nem csak lelkészeket, ige hirdetőket, hanem mindazokat, akik élő hittel a maguk helyén felvállalják a Jézus Krisztus ügyét, és az Istentől elkészített helyzetben hirdetik és nem szégyellik az evangéliumot. A látható egyház, egy ilyen őrtorony, minden településen, minden templom torony látható módon is, egy ilyen őrtorony, Isten még mindig szeret, féltő szeretettel figyelmeztet. Gondoljunk bele abba a csodába, kegyelmi állapotba, hogy most ebben az órában is szerte a világon hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát, így vagy úgy, ahogy Pál apostol mondja, akár szívből, akár színből, de Jézus Krisztus evangéliumát hirdetik, és ez csoda, őrtorony, figyelmeztetés, amely meg akar tartani bennünket az Isten üdvözítő rendjében, az Isten szeretetében. Sőt, prést, sajtót is helyezett a szőlőbe, hiszen ez nélkülözhetetlen, hogy a szőlőből bor legyen. És mivel ez egy átvitt értelmű, allegorikus példázata Jézusnak, a más példázatokkal ellentétben inkább átvitt értelmű példázat, azért a prést értelmezhetjük úgy, hogy Isten szeretetének része az is, kedves testvérek, amikor ő megpróbál bennünket. Amikor adott pillanatban nem értjük, hogy mi miért történik, de értünk történik, hogy hitre vezessen bennünket, hogy a hitünket érlelje, erősítse, hogy az övéből kipréselje, kisajtolja a mustot, a hitnek ajándékát, amely meg tudja ragadni a kegyelmet, az Isten szeretetét. A gazda tehát az Isten, aki ezzel a szeretettel szőlőt telepített. Majd a szőlőt, így folytatódik a példázat, kiadta munkásoknak, ő pedig egy időre idegenbe elutazott. A munkások ebben a példázatban sok mindent jelentenek, most ebben nem megyek bele, majd talán a következő ige hirdetésben részletezzük ezt, és erre figyeljünk, hogy a gazda munkásokra bízta a szőlőt, és elutazott idegenbe. A munkások most minket jelentenek. Isten népét, Isten egyházát, bennünket, az emberiséget, ezt a világot, ránk bízta a szőlőt. Itt a képek egymásba mosódnak attól függ, hogy milyen optikából szemléljük azokat. És ez a következőt jelenti. Jól jegyezzük meg. Ránk bízta a szőlőt, de nem mi vagyunk a tulajdonosok. Továbbra is ő a tulajdonos, mi bérlők vagyunk, használók vagyunk egy ideig, felelősen ránk bízta a szőlőjét, lesz majd elszámoltatás. És az, hogy a gazda elutazott, az nem jelenti azt, hogy a lovak közé dobta a gyeplőt, hogy elhagyta ezt a világot, továbbra is igényt tart a szőlőre, figyeli a szőlőt, figyeli a munkásokat, a szőlő termését, vagyis, hogy a gazda elutazott, ez nem jelenti azt, hogy magára hagyta ezt a világot, továbbra is szereti ezt a világot, üdvözítő rendjében meg akarja tartani ezt a világot, tehát nem tehetünk akármit, nem élhetünk vissza az Isten kegyelmével. Sőt, gondoljunk bele abban, hogy ez a kép munkásoknak adta ki a szőlőt és elutazott, azt is jelenti, hogy a munkások nem rabszolgák. Nem rabszolgaságról van szó, és ez úgy megörvendeztette a szívemet, hogy Isten arra méltatott bennünket, hogy az ő szőlős kertjében lehetünk munkások, lehetünk vincellérek a magunk kején, és Isten szőlős kertjében dolgozni, munkálkodni, az jó, az a legjobb, az az életünknek öröme, boldogsága, tartalma, hogyha a magunk feladatát úgy éljük meg, hogy az Isten dicsőségére élünk az ő szőlőjében, akkor boldog emberek vagyunk. Gondoljunk bele abba, hogy ehhez az Isten, amíg van feladatunk, minden körülmények között, még ebben a rohanó világban is ad időt, ad egészséget, ad örömöt hozzá, ad felülről való erőt. Sőt, abba is gondoljunk bele, hogy olyan kedvező feltételekkel alkalmazta a munkásokat a gazdaszőlőben, vagyis nem pénzbeli juttatáskért részeként, nem arról szólt a szerződés, hogy itt van a szőlő, és ennyi és ennyi összeget mindig elkérek, függetlenül attól, hogy mennyi termett a szőlőben, hanem mindig az adott termés egy részét kellett leadni a munkásoknak a gazda felé, a kevesebb termet, akkor kevesebbet. Ennyire szeret bennünket az Isten. Tehát nem tulajdonosok vagyunk, csak bérlők. Felelősen. Nem tehetünk akármit, a tulajdonos továbbra is az Isten, de nem rabszolgák vagyunk, munkások vagyunk, akik örömmel, boldogan lehetnek jelen, szolgálhatnak az Isten szőlős kertjében. Csodálkozzunk rá erre a boldogságra, erre az örömre. Ha belefáradtál a saját feladatodba, saját munkádba, saját helyeden, mai divatos szóval élve, nem szeretem ezt a kifejezést, kiégtél, akkor jusson eszedbe, hogy munkás vagy, nem rabszolga. Az Isten szőlőjében szolgálhatsz, ad időt, egészséget, örömöt, boldogságot, de jó az Isten szőlős kertjében munkálkodni. Ennyire szeret bennünket az Isten. És hogyha mindezeket végig gondoljuk, akkor jön a fordulat, a megdöbbentő fordulat ebben a példázatban, amely bennünket ezen a szép nyári napon önvizsgálatra kell, hogy hívjon. A gazda ennyire szeret. És gondoljatok bele, mi hányszor, hányféleképpen, hányféle módon élünk vissza az Isten szeretetével, a gazdaeme határtalan szeretetével. Amikor Jézus idézi ezt a példázatot, ennek a példázatnak a képe tulajdonképpen Ézsaiás proféciájára utal, az 5. fejezetből, ahol szintén szó van az Úr szőlőskertjéről, és ott az ézsaiási proféciában ez a visszaélés a gazda szeretetével úgy mutatkozott meg, hogy Isten mindent megtett, eltelepítette a szőlőt, gondoskodott róla, borsajtot készített, őrtornyot, kerítéssel körbevette, mindent megtett határtalan szeretetével, és a szőlő mégis vagy szőlőt termet, nem termet gyümölcsöt, gyümölcstelenné lett, gyümölcstelen életet élt. Ebben a példázatban a gazda szeretetével való visszaélést a munkásokkal kapcsolatban látjuk. És itt akkor nézzük meg a példázatnak a menetét újból, azt a történetet, amit itt leír Márk evangélista. Gondoljuk újból végig. Eljött az idő, amikor a gazda a szerződés szerint kéri a szőlő terméséből a neki járó részt. És elküldi az első szolgát. És ezt a szolgát a munkások megverik és üres kézzel elküldik. És a gazda szeretete, a gazda határtalan szeretete, felfoghatatlan türelme, mert ember így már az első megalázás, visszautasítás után nem így bánna a munkásokkal. Tudjuk, hogy abban a pillanatban az embervilágban az történik, hogyha valami rosszat tettek nekem, azonnal visszavágok. A gazda nem így tesz. Elküldi a második szolgát. Ezt a második szolgát már nem csak megverik, hanem meggyalázzák. És a szolga ezután szinte meghal, belehal a verésekbe. És még mindig nincs vége az Isten határtalan szeretetének. Küld újabb szolgát, küldi a harmadik szolgát. Ezt már nem csak megverik, meggyalázzák, hanem ténylegesen meg is ölik és kidobják a szőlős kertből. Majd fokozza Márk evangélista leírásban, hogy nem csak 3 szolgát küldött erre a gazda ezzel a határtalan szeretettel. Ott volt az igében, hogy még sok-sok szolgát küldött el. Ezek a szolgák, hogy itt is magyarázzam a példázatot, nem csak az ószövetségi proféták, akik figyelmeztették Isten népét, figyelmeztették a munkásokat, hanem meggyőződésem, hogy nem csak a lelki pásztorok, nem csak az ige hirdetők, hanem mindannyian az egyetemes papság elvét valva, akik felvállaljuk az Isten ügyét, Krisztus szeretetének az ügyét, és hirdetjük, mi is szolgák vagyunk. És a szolga így járhat. Mi eltünk a szolgák is, de ha engedetlenek vagyunk, mi vagyunk a munkások is. És ekkor jön a legmegdöbbentőbb fordulat. Megáll az ember lélegzete. A gazda határtalan isteni szeretete. Az első szolgát megverték, a második szolgámat meggyalázták, a harmadikat megölték, elküldöm egyszülött fiamat, hát ha őt megbecsülik. És ekkor látjuk a munkások megátalkodottságát, íme ez a fia. Ez az örökös. Öljük meg, dobjuk ki a szőlőn kívülre, és miénk lesz az örökség. Értitek, kedves testvéreim, hogy milyen döbbenetes ez a felépítés, hogy minél inkább gonoszodnak a munkások, minél megátalkodottabbak lesznek, annál inkább kiárad, kiterjed az Isten türelme, kegyelme, szeretete egészen addig, míg el nem küldi egyszülött fiát. Döbbenetes! Ézsaiás proféta így írja le, vadszőlőt termett a szőlő. Itt a mostani példázat, a visszaélést így írja le, a munkások határtalan gonoszságukban még a gazda fiát is megölték. És mi kedves testvéreim, nézzünk önmagunkba, nézzünk az emberi kapcsolatainkra, nézzünk a gondolatainkra, nézzünk arra, hogy mi történnek egyházban, hogy elveszítjük a hitet, hogy nincs ébredés, nézzünk a közéletre, nézzünk erre a világra, nézzünk a háborús helyzetre. Kedves testvéreim, mindennel visszaélünk, döbbenetes. Amilyen határtalan a gazdag kegyelme, olyan határtalan az emberi gonoszság, az emberi önzés. Megszegjük a szerződést, nem számít más, csak az én, az önérdek, az önzés. Ide nekem az örökséget, amely az Istené, nekem kell az örökség, mindent azonnal most kiszorítani az Istent és az Isten helyébe ülni. És azzal, hogy kiszorítjuk az Istent, gonoszak vagyunk a másik emberhez is, mert ahol az Istent kiszorítják, ott kiszorítják a másik embert is. A gazda megható, határtalan szeretete, amelyen szőlőt telepített, a szőlőt kiadta, és ezzel szemben a munkások megáltalkodottsága. Tartsunk önvizsgálatot. És itt jön a példázat igazi fordulata. Nem tudok más tenni, mint lélekben leborulok, amikor végig gondolom ennek a példázatnak a végkifejletét. Hát ilyen határtalan lenne a gazda szeretete. Ilyen felfoghatatlan a türelme. Csak egyedül az övé, az élő Isten képes erre. Első szolga, második szolga, harmadik szolga, még sokat, végül egyszülött fia. Hát mikor telik be a kegyelme, mikor telik be a türelme? És azt kell mondanunk, hogy nem telik be a kegyelme. Nincs vége a türelmének, olyan, mint egy túl csorduló pohár. Túl csordul, ahogy tele öntjük, túl csordul a poháron mások felé, sokak felé. Mert jegyezzük meg, egyszer s mindenkorra, az emberi gonoszság nem akadályozhatja meg soha Isten kegyelmének, határtalan szeretetének üdvözítő útját, de mondok még valamit. Mert ez a példázatnak legfontosabb eleme, hogy éppen ez a határtalan szeretet, ez a határtalan kegyelem utal egyben az Isten kegyelmének a határára is. Mindjárt rámutatok erre. Elküldte végezetül egyszülött fiát. Hát, ha őt megbecsülik. De tudjuk, nem becsülték meg. És Isten határtalan szeretete azt jelenti, hogy egyszülött fiának halála a Golgotai kereszt. Még ebből a legnagyobb gonoszságból is kihozta a legfőbb jót. A Golgotai kereszt, amelynek két ága van. A függőleges ága, hogy rendeződhet a kapcsolat a menny és a föld között, Isten és ember között. A viszintes ága pedig, hogy minden gyűrölet és ellentmondás ellenére rendeződhet a viszony ember és ember között. Kedves testvéreim, ne kérdezd azt ebben a világban, ne kérdezd azt az ember és ember kapcsolatában, hogy kinek van igaza, hogy ki a jó és adott helyzetben ki a rossz. Isten nélkül ebben a visszaélésben mindenki vétkezett, mindenki gonosz. Jézus Krisztus keresztjére van szükségünk. De Jézus Krisztus keresztje megdöbbentő. Isten elmegy a legvégsőkig, megölik egy szülött fiát, és ez lesz megváltásunká. Jézus szenvedése, Jézus megaláztatása, Jézus kínhalála, amellyel elhordozta az emberi bűn minden nyomorúságát és minden terhét. Azt a sok-sok szenvedést is, amit mi emberek az emberi bűnnel okozunk, mások számára, egymás számára, elhordozta, mint ahogy a völgyhíd hordozza az autókat roppant mennyei erejével. És éppen ez a Golgotai kereszt tesz készé bennünket arra, hogy a bűneinket, a terheinket letegyük oda a Golgotai kereszthez, és megszabaduljunk, üdvösséget nyerjünk, fellélegezzünk, megújuljunk, örök és új életet nyerjünk, mert éppen a kereszt után a feltámadás csodája jelzi az evangéliumot, az örömhírt, ő isteni erejével hordozta el a bűneink büntetését, és lett számunkra megváltássá. Íme, minden visszaélésünk ellenére tart még a kegyelmi idő, a gazda szeretete, határtalan szeretete ellenére elküldi egyszülött fiát, és amikor őt megölik a Golgotai kereszt és a feltámadás által, ebből lesz a megváltás, ez az evangélium szíve, csodája. Csak tudod, mi a kérdés? És erről beszél ez a példázat. Hogy hogyan viszonyulsz Jézus Krisztus váltság halálához, kereszt áldozatához. A 118. Zsoltárt idézi itt a példázat, ami Urunk Jézus Krisztus az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett szegeletkővé, az lett csúcskővé, sarokkővé, azzá a boltozati kővé, amely tartja a katedrálisoknál a csúcsíves ablakokat, az az egyetlen egy záró kő, amely tartja a boltívet, érted? És hogyha ezt a záró követ, ezt kiveszik, ez a záró kő elerőtlenedik, ha ezt megvetik, akkor összedől az egész, akkor vége a rendnek, vége az életnek, akkor halál van, káosz van, kárhozat van, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett szegeletkővé. De hogy számodra Jézus Krisztus keresztje micsoda? Szegeletkő vagy megvetett kő? Vagy Pál apostol mondja, botrány, bolondság, vagy Istennek ereje? Mert pontosan értem, bár felfogni nem tudom, a világ hozzáállását, de sokszor már az egyház hozzáállását is Jézus keresztjéhez, hát egy megalázott, egy meggyalázott, egy kínhalált halt, egy keresztre feszített valaki tud rajtunk segíteni, ez a keresztény üzenete. Majd egy erős világban, ahol csak az erős ember számít, mit használott nekünk Jézus Krisztus keresztje? Mert nem látod a feltámadást, nem látod Jézus Krisztusban az Isten. Akkor bolondság vagy botrány Jézus Krisztus keresztje, és nem Isten ereje. És akkor Isten határtalan szeretete, nehéz példázat ez, de ki kell mondanom, Isten határtalan szeretetének a határa Jézus Krisztusban van. Jézus Krisztusig van. Határtalan ez a kegyelem, de Jézus Krisztusban korlátozott ez a kegyelem. Jézus Krisztuson kívül nincs üdvösség, nincs kegyelem, ezt tanítja egyértelműen a Szentírás. Ezért beszél Calvin is korlátozott kegyelemről. Vagyis a bolondság és botrány, ez a határtalan szeretet, a fiú áldozata, nem látjuk benne Isten fiát, akkor éppen ez a határtalanság lesz a határ, ami benne van a példázatnak, a példázatban a gazda a munkásokat kiveti, és másoknak adja a szőlőt. Tart a kegyelem, kiárad a bűn, fokozódik a kegyelem Krisztusig, és egyszer lezárul a kegyelmi idő, értitek? Az proféta ige hirdetés, nem lehet mindent, nem lehet akármit. Krisztusban újjá kell születni, mert másoknak adja a szőlőt, és kivet bennünket a szőlőből. Mert nem lehet vég nélkül visszaélni az Isten szeretetével. Összefoglalom az üzenetet. Adjunk hálát azért, hogy a gazda szeret bennünket. Tartsunk töredelmes szívvel bűnbánatot. hogy hányszor visszaélünk ezzel a határtalan kegyelemmel. És boruljunk le, Urunk, növeld a mi hitünket, a feltámadott, megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusba vetett hitünket, hogy éljünk a kegyelemmel, és soha ne élhessünk vissza azzal. És övéinek bizonyossága, hogy az ő szeretetétől soha senki és semmi el nem választhat bennünket. Áldott legyen az Isten, hogy ő nem engedi meg övéi életében, a mi életünkben, hogy visszaéljünk egy határon túl az ő szeretetével. Hát ezzel az örömmel, ezzel a boldogsággal menjünk el innen, ezzel a bizonyossággal, de legyünk az Isten szolgái, akik figyelmeztetnek másokat arra, akik visszaéljenek ezzel a kegyelemmel a magad helyén. Ez egy prófétai, felelős feladat az Úr szőlőskertjében. Mert olyan sokszor hallgatunk, mert olyan sokszor nem szólunk. Élni, nem visszaélni, bizonyosságban, hitvalló szeretettel figyelmeztetni, és hiteles élettel jelen lenni ebben a világban. Add nekünk ezt, Urunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt a szeretetet, amellyel körbe vettél bennünket egy szülött fiadban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy a te választott néped lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy munkálkodhatunk a te szőlőskertedben. Ez jó, ez örömteli. Add, Urunk, hogy életünk minden idején meglássuk ezt a méltóságot, hogy a te gyermekeid, a te munkásaid lehessünk. Hadd köszönjük meg neked azt is, hogy te figyelmeztetsz bennünket. Köszönjük, hogy hallhatjuk a te igédet, hogy elfogadhatjuk az intő prófétai szót is. Mutasd meg nekünk lelked által, amikor mi élünk vissza a te kegyelmeddel, amikor mi magunk, akár a te néped, a magunk helyén visszaélünk azzal a határtalan szeretettel, amit napról napra megmutatsz rajtunk. Köszönjük azonban, Urunk, azt a boldog tapasztalatot, hogy te, aki életünk ura vagy, aki elhívtál bennünket a szolgálatra, aki adtad nekünk a Jézus Krisztusba vetett hit ajándékát, nem engeded, ha vannak életünkben varga betűk, hogy letérjünk a te utadról. Ezért kérünk téged ezzel a boldog bizonyossággal, add, hogy a te hűséges szolgáid lehessünk ebben a világban, hiteles élettel, hitvalló szóval, alázatos szeretettel figyelmeztetve másokat. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor gyengék vagyunk, gyávák vagyunk, ha szólunk, agresszívan, indulatosan szólunk, és nem krisztusi szeretettel. Urunk, add, hogy ebben a bizonyságtevő életben gyümölcs termőbbek lehessünk. Így mondunk közben járó könyörgést egymásért, az itt jelenlévőkért, nyaraló testvéreinkért. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt a nehéz igét reménység szerint megnyitottad előttünk. Köszönjük, hogy a te szeretetettől senki és semmi el nem választhat bennünket. Áldott légy ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.